Havajri, hát vagyok, jó napot kívánok! Az Aréna ma délutáni vendége Zentai Péter László, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének igazgatója. Jó napot kívánok!
Szép napot!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ön, illetve önök a napokban levelet írtak Hiller Istvánnak, és azt kérték, hogy az 1 milliárdos márai programnak a működését állítsa le, függesszék fel a most folyó programot. Miért?
Hát ez egy szomorú történet. Mondanom sem kell, hogy egy olyan évben, amikor a kulturális terület, az egész ország gondokkal küzd, válság van. Soha nem volt akkora szükség a márai programban megfogalmazott állami pénzeszköz felhasználására, mint most. Azt, hogy mi, akik ezt a programot 3 évvel ezelőtt kidolgoztuk, megharcoltunk érte, nincs ennek egyetlen egy olyan nyilvánosságra hozott elemese, amelyik ne hozzánk fűződne. Hogy mégis mi kérjük azt, hogy ezt a programot, amely január 1-től az NK törvény módosítása révén életbe lépne, az elképzelhető, hogy úgy mondjam, kétségbeesésünkben kényszerültünk erre. Két alapvető problémánk van az NK döntési mechanizmusával, tehát az NK bizottsága határozott úgy, hogy kihagyta a könyvkészítési láncolat két legfontosabb szereplőjét, a márai program 1000 címet tartalmazó ajánlati listájának a kialakításából. Ez az alkotók, illetve a könyvkiadók.
Kik maradtak a bizottságban? Ezek után kik maradtak a bizottságban? Kik vannak a bizottságban?
Ezt a bizottságban az NKA főbizottságának az ajánlása alapján az NKA 3 kuratóriuma delegál 3-3 embert. Na most a dolog az egész márai program filozófiájával is ellenkezik. Ugyanis itt arról szólt, és azért lobbiztunk mi, hogy jelenjen meg egy 1 milliárd forintos évenkénti támogatás a könyvkiadás piacán a nemzeti kultúrkincs szempontjából legfontosabb műveket a magyar állam vásárolja meg a könyvtárak számára, ez a rövid történet. A könyvtárak egy ajánlatista alapján persze szabadon döntetnek a gyűjtőkörük és a feladataiknak megfelelően erről a listáról, de hogy a lista kialakítását és a könyvtárosok végezzék kizárólagosan, és ebbe a könyvszakma szereplőinek, illetve az alkotóknak, akiknek az érdekében végül is ez az egész program létrejött, kimaradjanak, ezt elfogadhatatlanak tartjuk. Ennél súlyosabb agályunk az az, hogy az NKA történetében, a magyar könyvkiadás történetében meg pláne soha nem volt ilyen léptékű támogatás. Tehát mi most nagyon büszkén állíthatnánk azt, én személyesen is, aki ezt a márai programot az asztalra tettem, nagyon büszkék lehetnénk arra, hogy végre a magyar döntéshozók megértették, hogy egy ilyen kis nyelvi piacon melyik a leghatékonyabb támogatási forma, melyik nem függ különböző kurátorok ízlésétől vagy elfogultságától, hanem gyakorlatilag a magyar könyvtári hálózaton keresztül a legértékesebb művek mindenkihez eljutnak, ráadásul ezzel a garantált felvásárlással a szerzők is jól járnak, és ezek a könyvkiadói műhelyek, amelyek értékes műveket adnak ki, hát lélegzethez jutnak. Na most az, hogy mi a program elején is nagyon hangsúlyoztuk, hogy ez az 1 milliárd forint, ez plusz állománybeszerzést jelentsen a könyvtároknak. Ne váltsa ki az eddigi könyvbeszerzéseiket. Ahhoz képest ez 1 milliárd forint többletet jelentsen. Na most az az elképzelés, amelyel az Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága előállt, mégpedig azzal, hogy ezt a pénzt közvetlenül a könyvtárak kapják meg, ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy ennek az 1 milliárd forintnak az útja ellenőrizhetetlenné válik. Összekeveredik azokkal a pénzekkel, amelyeket más forrásból kapnak, és mi kezdettől fogva figyelmeztettünk akkor, amikor a márai program megvalósítása aktuálissá vált, hogy pont most, amikor a kormányzat ugye olyan döntést hozott, hogy az önkormányzatoktól pénzeszközöket vonnak el. Mindannyian tudjuk, akik valamennyire járatosak vagyunk ez a területen, az önkormányzatok általában az ilyen pénzelvonásokkal mindig a kulturális területek való befektetéseit vonják vissza. Tehát, hogyha a Márai program, amelyért 3 éven keresztül eltökélten harcoltunk, vannak a pénzeszköze semmi másra nem jó, mint a most elveszett pénzek helyetti pótlás, akkor mi nem értünk el semmit. Ennek a Márai programnak, tehát ilyen értelemben nincs köze a minőségi magyar könyvkiadás értékeinek megőrzésére, tehát ezért kényszerültünk mi ezt, és a vétót mi nem a program ellen emeltük, hanem az ilyenfajta megvalósítás ellen. Tehát két dolog van, legyen ez átlátható, mindenki számára pontosan ellenőrizhető, hogy ez hatékony, ez valóban azt a célt szolgálja, mint a skandináv országokban, ahol a mintát kaptuk, a másik pedig úgy gondoljuk, hogy a döntéshozásból a művek, a címek kiválasztásából nem hagyhatók ki az alkotók és a könyvkiadók.
Önök eredetileg, illetve ön eredetileg hogyan képzelte a működését a programnak, illetve másként is kérdezhetném, mit szeretnének, hogy hogyan működjön ez a program? Tehát hogyan lesz ez átlátható és ellenőrizhető, hogy ez valóban többletpénz legyen, ez az 1 milliárd forint élente?
Hát az eredeti elképzelés az volt, hogy legelőször is meghatároztuk, mi legyenek a prioritások. Tehát, hogy ez döntő mértékben a kortárs magyar irodalomra, a minőségi irodalomra, a tudományos művekre, a szakkönyvekre, a referenciaművekre, a gyermek- és ifjúsági művekre. Azt is javasoltuk, hogy ezen a ajánlati listán, amiből a könyvtárak választottak, ezen a magyar szerzők legyenek többségben. Tehát mi a kortárs magyar kultúrát akartuk ezzel mindenképpen segíteni. Úgy képzeltük el, hogy a könyvtárosoknak van egy kompetenciájuk, mégpedig azt, hogy kijelölik azokat a könyvtáraknak a körét, amelyeket ebbe a programba kedvezményezettként bevontak. A könyvtárosok joga, kompetenciája azt, hogy egy ilyen ajánlati listából válasszanak, és mi úriemberek voltunk, és mi azt javasoltuk, hogy magának a listának a kialakításában is a könyvtárosok legyenek többségben. De annak legyen része a Írószövetség, a Szépírók Társasága egy-egy képviselője, a Magyar Tudományos Akadémia egy képviselője, tehát a tudományos szempontok, és legyen egy könyvkiadó. Na most a javaslattételként azt kell mondanom, hogy azzal, hogy mi ebben az egész programban egyetlen egy véleményalkotó helyet kértünk, hát azt mondom, hogy szerényen jártuk. Azt, hogy ezt elutasították, elfogadhatatlan. A másik, ami nagyon fontos, hogy ezek a pénzek, amelyet az magyar állam, tehát kulturális értékek megvédésére, illetve közvetítésére fordít, ezek jól átlátható módon mindenki számára ellenőrizhető, hogy jelenjenek meg. Tehát itt közbe kell iktatni egy pénzügyi és egy technikai lebonyolítót, amelyik összegyűjti a kiadók, tehát legelőször is összegyűjti a könyvtároktól, hogy ők milyen könyveket választottak.
A listáról.
A listáról. Ezek után összegyűjti ezeket a könyveket, begyűjti a kiadóktól, ezeket leszállítja logisztikáiban egy évben egyszer vagy kétszer, tehát ahogy ez a határozat megszületik, és a teljesítés után elszámol, tehát ki is fizet. Ettől a pillanattól kezdve mindig ellenőrizhető, hogy a bizonyos pénzeszköz elnyert könyvtár mennyit vásárolt le abból a pénzből, élte ezzel a lehetőséggel, illetve visszajelzést is tud adni a kiadóknak arról, hogy milyen könyvtár mennyi példányt rendelt bennek, tehát automatikusan lemérhető, hogy ez a rendszer jól működik-e, hatékony. Tehát azt, hogy mi egy átláthatóságot kértünk, talán egy ilyen léptékű támogatás esetén, hogy úgy mondjam, a legtermészetesebb dolognak tartom. Különösen amiatt, mert még egyszer mondom, soha ilyen léptékű könyvkiadói támogatás nem létezett ebben az országban, és egy új rendszer belépésekor minden szereplőnek tudnia kell, hogy az hogy működik, hogy bármikor a korrekcióra kerül sor, akkor egy észszerű korrekciót meg lehessen hozni. És hát ne dugjuk homokba fejünket, igenis mindenkinek tudomásuk kell vennie, hogy így fél éven belül választások lesznek. Tehát a Nemzeti Kulturális Alap, mint intézmény, amelyik ugye az új forrással, az ötös lottó bevételével 1,5 milliárddal emelkedik, tehát 8-9 milliárdos, nincs az egész kulturális területen ilyen léptékű kutatások. Élet-halál kérdés, hogy egy ilyen léptékű program minden politikai aktor számára világosan legyen, hogy jó célt szolgál-e, és eredményesen használták föl. Tehát mi ezért fordultunk a miniszterhez, és ezért szeretnénk megváltoztatni a döntést, mert ha nem változtatják meg a döntést, akkor azt kell mondanom, hogy inkább azt mondjuk, hogy állítsák le, mint azt, hogy gyakorlatilag egy olyan márai programot hozzanak létre, amelyik eredménytelen, amelyik sikertelen, és hosszú időre lehetetlenné teszi azt, hogy ez a program eredményesen betöltse azt a célt, ami miatt kitaláltuk.
Kaptak esetleg a levélre már valamilyen érdemi vagy informális választ?
Most olvastam ebben a pillanatban, amikor bejöttem önhöz a Magyar Nemzetben, hogy a miniszter meghallgatta a kérést, és egyeztetni fog januárban, állunk elébe.
Korábban voltak egyébként egyeztetések? Tehát amikor az alap létrehozta, vagy kialakította?
Természetesen. Július 17-én tettük le azt a javaslatot, amelyet itt röviden megpróbáltam ismertetni, hogy milyen elképzelések szerint működjön. Legalább 6-7 lépcsős egyeztetés volt az összes érintettek között. Az, hogy itt fokozatosan kizártak minket ebből, egyszerűen nem is értem.
Ma egyébként a magyarországi könyvtárak nagyjából mennyit fordítanak beszerzésre? Tehát az 1 milliárd forint plusz nagyságrendi előrelépést jelentene számukra?
Ez óriási nagyságrendi előrelépést. A teljes állomány beszerzés, ami nem csak könyvet jelent, az 6 milliárd forint. Nos, mindenki tudja, hogy a könyvtárak, hogyha lépést akarnak tartani a világgal, akkor ugye nagyon sokfajta dokumentumot kell beszerezni a külföldről, és ezek drágák. Tehát folyóiratok, tudományos könyvek. Tehát amit a magyar könyvpiacról vásárol, voltak meg, eddig az nemzetközi összehasonlításban nagyon kevés volt. Tehát ha a nemzetközi összehasonlításban adatot kell mondanunk, tehát Franciaországban, Németországban, ott a teljes könyvpiacunk 12%-át megvásárolják, a Magyarországon ez a 2-3%-ot sem érte el. Most emiatt, de hát ez személyes tapasztalat is, ha valaki járt könyvtárakba, hogy a kortárs magyar irodalom vagy a társadalomtudományok jelentékeny művei nem találhatók meg a könyvtárban. Egyszerűen nem volt rá pénzük, lehetőségük ennek a megvételére. Tehát ilyen értelemben ez a könyvtárak számára is egy életbevágóan fontos program, de még egyszer azt mondom, ez mi nem egyszerűen a könyvtárak könyvbeszerzési keretének a megduplázására szövetkeztünk. Szóval mi úgy gondoltuk, hogy mi azt a kis nyelvterületi országokban jól alkalmazott metódust szeretnék átültetni Magyarországra, amit Finnországban, Svédországban csinálnak, ahol az állam még egyszer hangsúlyozom, a nemzeti kultúrként szempontjából elsődlegesen fontos könyveket egyszerűen megvásárolja a könyvtárak számára. Nos, ennek az egyeztetését minden érdekelt szereplővel végigvittük, és mondom, a mostani elfogadó programban nincs egyetlen névelő sem, amit mi írtuk volna le.
A könyvpiac oldaláról nézve ez az 1 milliárdos támogatás egyébként mit jelentene? Mekkora segítség lenne, vagy támogatás, közvetett állami támogatás, hogyha úgy tetszik, a könyvkiadás számára?
Hát lehet, hogy sokakat meglepek. A magyar könyvkiadás úgy működik, hogy gyakorlatilag nincs benne állami támogatás. A nemzeti kulturális alap a mostani törvénymódosításig az elmúlt 11 esztendőben úgy működött, hogy az egyik legnagyobb járulék befizetője a könyvkiadás volt. Minden eladott könyv után 1%-ot be kellett fizetni, függetlenül attól, hogy annak milyen témája volt. Tehát ilyen értelemben a könyvkiadás befizetője volt a Nemzeti Kulturális Alapnak durván olyan 500 millió forinttal. Ebből igényelhetett vissza pályázat útján, hát egy különböző kuratóriumok rendszerén alapján, tehát ami a nemzeti kulturális abban a legnagyobb kultúratámogatási alapban történt a könyvkiadás szempontjából, az a Münhausen-Bárói effektus, tehát itt önsegélyezés volt a nemzeti kulturális alap közbeiktatásával. Még a 90-es évek közepén egy értelmes kulturpolitikai döntéssel volt egy felsőoktatási tankönyv és szakkönyv támogatás, ami az első évben 600 millióval indult, hát az hatalmas összeg volt akkor a 90-es évek közepén, és az egy lendületet is adott a magyar tudományos könyvkiadásnak, de aztán itt a döntéshozók maguk is sajnálták, hogy ennyi pénzt szántak erre, és aztán egy szorgos munkával leküzdötték a nullára. Na most azért azt tudni kell, hogy egy 10 milliós országgal nem is legkisebb nyelvterületű Európában, de azért inkább csak közepesnek nevezhető. Vannak olyan műfaja egy könyvkiadásnak, persze akkor, hogyha meg akarjuk őrizni ezeket a műfajokat, amelyek piaci eszközökkel, tehát a kínálat-kereslet viszonyában nem tarthatók fönn.
Melyekre gondol egyébként?
Hát a tudományra például. Tehát vannak olyan tudományterületek, amelyeknek művelői 200-300-an vannak, mondjuk. De olyanok, akiktől nagyon sok minden függ. Tehát ha ebben az országban nem tanítják meg az embereket arról, hogy hogy kell alagutat fúrni, akkor az nagy problémákat történik. Ha a mezőgazdaságban nincsen szakirodalom, ha nincsen a műszaki tudományokban, a természettudományokban, most ezek nagy befektetést igénylő, drága könyvek, ezeknek az oktatási anyagai is drágák, hát egy orvostudományi dolog, ahol ugye nagyon sok színes ábra van, tehát mondjuk egy belgyógyászati könyvben, ott sok 10 000 forintba kerül egy ilyen könyv. Na most ennyiért nem adható el, ennyiért nem tudják megvenni. Tehát ilyenkor valamilyen ártámogatási rendszernek, vagy magára ahhoz, hogy a könyv kiadható legyen, minden épeszű ország, mondom, ha rá van kényszerítve, és itt egy piaci kényszer az, Magyarországon nincs olyan fizetőképes kereslet, és annyi, amennyi bizonyos kiadványtípusok megvalósítását lehetővé teszi. Tehát ilyenkor el kell gondolkozni azon, hogy az adófizetők pénzéből milyen szegmenseit támogatjuk a könyvkiadásnak. Van olyan, amelyet nem kell, amelyik piaci alapon működik, de van olyan, amelyeket kell. Na most az, hogy visszatérve a márai programhoz, a nullához képest megjelenik 1 milliárd forint egy célirányú dolgon, azt kell mondanom, hogy történelmi léptékű dolog. Tehát ha ez az NKA vizsgálat megjelent, akkor megmondom őszintén, a legszebb karácsonyom lett volna, mióta én az Egyesülés igazgatója vagyok. Én azt gondolom, hogy életem egyik fő műve az, hogy részese lehettem, kitalálója lehettem egy ilyen programnak, amit persze hozzá kell tennem, nem mi találtunk ki Magyarországon, ez egy bevált rendszer, amelyet hozzánk hasonló léptékű mértékű kultúrájukra azért büszke országok alkalmazni szoktak. Szóval 1 milliárd forint a magyar könyvkiadás támogatásban hatalmas pénz.
Lát reális esélyt arra, hogy a január elsőjéig hátra lévő néhány napban érdemi változás történjen?
Hát persze, hogy látok. Tehát meg kell mondanom, hogy lecsontozzuk, két dolgokban kell megváltoztatniuk az eddigi elképzelést. Egy átlátható módon kerüljön a könyvtárakhoz a pénz. Én nem hiszem, hogy emellett még más érdek működhet, melyik azt mondja, hogy nem szabad átláthatónak lenni. Szóval abszurdnak tartunk. 2. 3 évvel ezelőtt mi találtuk ki, mi dolgoztuk ki. Az, hogy egyetlen egy képviselőnk egy döntéshozásban ne vegyen részt, azt is elfogadhatatlan tartom, és nem is értem, hogy egyáltalán hogy voltak képesek egy ilyen javaslatot hozni. Plusz az, hogy gyakorlatilag az írók, a szerzők képviselői ne vehessenek részt egy olyan ajánlati lista kialakításában, amely az ő támogatásukra született meg. Hát az abszurdnak tartom. Nagyon hiszem abban, hogy a miniszter úr közreműködésével felül fogják vizsgálni ezt a döntést.
Mekkora egyébként ma ez a könyvpiac, amelynek, amint ön is mondta, ez egy jelentős történelmi léptékű támogatást jelenthetne? Mekkora ma Magyarországon a könyvpiac?
Hát azt kell mondanom, hogy igazából nemzetközi összehasonlításban kell megnézni. Tehát az, hogy mekkora a könyvpiac, mondjuk a magyar kulturális területek között, messze ez a legnagyobb kulturális terület. 2. Azt is szeretném azért hangsúlyozni, és hogy nincs olyan kulturális ágazat a filmtől, a zenén, a színházon keresztül, amelyik akár csak töredékében vagy megközelítő módon olyan piaci viszonyok között működjön, mint a könyvkiadás. Tehát azt is mondhatnám, hogy a 90-es évek elején a kulturális terület szereplői közül csak a könyvkiadók voltak azok, és a könyvkereskedők, amelyek megértették, hogy kapitalizmust van. Itt nincsenek milliárdos állami támogatások, ami a színházi rendszerben van. Egy darab közepes méretű színház Budapesten több pénzt kapott, mint a teljes magyar könyvkiadás a 15 000 szerzőjével egyetemben. Tehát azt kell mondanom, hogy valamennyire az igazság pillanata, hogyha ezen a kulturális területen megjelenik valami állami támogatás. A nemzetközi összehasonlításban még mindig azt kell mondanom, hogy a magyar könyvkiadás összetételében állja a versenyt a legjobb könyvkultúrái országokkal. Tehát Németországban. Mi mindig is szerettük magunkat Németországhoz hasonlítani, amelyik egy nagyon kulturált, jó összetételű könyvkiadás, ahol a csupán csak szórakoztató művek, amelyekre persze egy könyvkiadásban épp úgy szükség van, mint a többi másra, de az csak 25%-át jelenti. Egészen egyedülállóan literátusi hagyomány tükröz a magyar könyvkiadás, és én azt gondolom, hogy itt a mennyiség azért a minőségbe is átcsapott. Tehát nem véletlen az, hogy a magyar irodalom ilyen jól áll az európai szellemi kulturális élet megítélése szerint. 17-18% a teljes könyvkiadásnak a szép irodalom, a minőségi szép irodalom, ez Nyugat-Európában nem éri el a 10%-ot. Az, hogy a gyermekkönyvkiadásunk az utóbbi 4-5 évben olyan látványos fejlődésnek indult, amilyennek most, hogy az elmúlt évben, tehát amikor a könyvkiadás általános növekedés rendje azért most már megállt, azon belül a gyermek és ifjúságnak szóló könyvek közel 30%-os növekedést produkáltak, azt kell mondanom, az egyik legszebb fejlemény, már mint a jövőnk szempontjából egyik legszebb fejlemény, ha összekötjük azzal, hogy az egész világon és a fejlett kulturális országokban és az összes vizsgálat az elmúlt 10-15 évben azt mutatta ki, hogy mennyire romlik a kreativitásuk, olvasáskészségük, íráskészségük a fiataloknak, és azt kell mondanom, hogy trendváltozást jelenthet, ha a gyermek és ifjúsági könyvkiadásunk minőségében, érdeklődésében is összeér. És ami még fontos, hogy mi egy geopolitikailag, ugye szokták mondani, egy olyan helyzetben vagyunk, hogy két nagy kultúrkör nyugat és keletnek a határán. Ez a ugye sokak által komp országnak nevezett pozíció, ez mégiscsak azt jelenti, hogy ez nagyon nyitott kultúra. Tehát a minden hatodik könyv fordítás a magyar könyvkiadásban, és én azt gondolom, hogy nincs olyan világirodalmi irányzat, vagy olyan jelentős külföldi szerző, akinek a műve Magyarországon el lenne hozzáférhető. Tehát azok a írók, akik el szoktak jönni a Budapest Nemzetközi Könyvfesztiválra, és azok a világ legjelentősebb alkotói, azok nem véletlenül jönnek ide, mert itt értő olvasó közönségük van, úgy jön ide Ludmila Ulickájától Umberto Ecoig, hogy nincs olyan könyve, amelyik magyarul hozzáférhető ne lenne. Na most ez egy viszonylag kis piacnak egy nagy eredménye. Még egyszer hozzátéven, egy olyan országban, ahol hát a minimális támogatást nem kapta meg a kultúra. Szóval a könyvkiadás, amelyik az elmúlt 10 évben leginkább a szereplői szervezettsége okán, meg hogy saját maguk nagyon sok mindent fektettek be. Tehát a könyvkereskedelem az elmúlt 10 évben bolthálózatot hozott létre, egy európai szintű bolthálózatot saját fejlesztéssel. Ez a piac megszervezte magát. De hát eljutott a teljesítő képessége határáig. Én ezt szűrtem le az elmúlt két esztendőben, hogy nincs lehetőség tovább lépésre egy ekkora piacon külső tőke befektetése nélkül, mert egyszerűen nem termelődik meg benne annyi pénz. Tehát milyen sokszor mondják azt, hogy egy ilyen versenypiaci helyzetben lévő könyvkiadásban, mint a miénk, milyen jó lenne, ha lenne reklám. Tehát ahol 13-14 ezer féle fajta könyv jelenik meg, ott ugye rá kellene mutatni a legfontosabb értékekre, és hát ugye mennyi lehetőség lenne az, hogy az írott és elektronikus sajtóban reklámra költség. Csak nem termelődik meg. Tehát a magyar könyvkiadás szereplőinek a döntő része közepes vagy kicsi cég.
Rövidesen folytatódik az Aréna Zendai Péter Lászlóval, a Magyar Könyvkiadók és Könyvfejlesztők Egyesületének igazgatójával. Tartsanak továbbra is velünk!